Ti radi. Társ a bajba.
Jó estét kívánok önök az Erkét hallják. Adásunkat társ Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
Vadász Pál, a Montana Tudásmenedzsment, szokatlan szó, Kft. Ügyvezetője, aki tartott egy előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen az a mesterséges intelligenciáról. Ez egy nagyon bonyolult dolognak tűnik, mesterséges intelligencia. Az mit jelent?
Jó estét kívánok önnek és a hallgatóknak. Hát először azt mondanám, hogy mi az intelligencia. Az intelligenciát, mondjuk a legelterjedtebb definíciója az, hogy intelligencia az, amit az intelligencia teszttel mérnek. Na most egy folytatva a tautológiát, azt mondanám, hogy a mesterséges intelligencia az, amit nem ember, vagy esetleg állat produkál, hanem gép. A felhasználása iparkodik nagyon egyszerű lenni, és a elkészítése viszont meglehetősen bonyolult.
És ugye ön ráfókuszált a katonai felhasználásra. A
katonai és polgárira egyaránt,
ebben
igen.
Ebben az előadásban. A katonait számba tudjuk venni, hogy a katonai területen hol jelentkezik leghamarabb, vagy hol igényli, hogy legyen a katonai terület, hol igényli, hogy legyen mesterséges intelligencia?
Először is egy fogalmat kéne tisztázni, vagy két fogalmat egészen pontosan, az automata és az autonóm fegyverek, mert ugye fegyverekről van szó, vagy alkalmazásokról van szó. A kettő közötti határ nem egészen éles. Automata az, amely szabályok alapján működik, az autonóm, amelyik pedig önállóan dönt. Egy nagyon egyszerű példát mondok, ha mondjuk én lemegyek vásárolni a közértbe, akkor nekem a feleségem ad egy listát, és én pontosan tudom, hogy ha ez, nem tudom, hogy vegyél tojást, A kategóriá, ilyen színű, akkor az van, akkor azt megcsinálom. Ha nem találom azt, amit kéne, akkor jó esetben fölhívom, hogy akkor hogyan legyen, rossz esetben olyat veszek, amit nem kéne, és akkor azért kapok egyet mást. Az autonóm pedig olyan, mint a feleség, amíg lemegy, és azt mondja, hogy ha nincs ez, de én azt akarom csinálni, akkor helyette valami más találok, összekombinálom másképpen, megoldom azt, hogy mondjuk a vacsora mindenkinek ízletes legyen. Erre én például képtelen vagyok. Ez a különbség az automata és az autonóm között, de komolyra fordítva a szót, az automata, a mostani fegyverek, hát amit lehet olvasni a szakirodalomban, a mostani fegyverrendszerek végső soron inkább azt mondani, hogy automaták, tehát teljesen autonóm fegyverrendszer használatáról a szakirodalomban, ami nyilvánosan elérhető, nem lehet olvasni, tehát valahol a madzag végén mindig egy, vagy a hullámhossz végén, az elektronikus térben egy ember van, aki végül
talán is megnyomja
a gombot, vagy hát persze, hogy nem baj.
Egy autonóm szervezetnél, mert megbolondul a nem tudom, a szoftvere, akkor fene
hát,
tudja, hogy...
Igen, hát ugye hibátlan szoftver, ugye tudjuk, hogy nincsen. Tehát ugye itt végigis arról van szó, hogy valakinek dönteni kell, hogy a fegyver öljön, vagy ne öljön. Így van. És ezt a döntést ma még emberek hozzák meg, legjobb tudomásunk szerint, nem pedig olyan gépek. Ugye emberek is tévedhetnek, hát tudjuk, hogy pár éve volt, hogy amerikai drón ugye rosszul mérte föl, és a fúvós hangszereket aknavetőnek nézte, és kinyírták az egész esküvőire menő nász népet Afganisztánban. Tehát emberek is tudnak tévedni, mint ahogy egyébként egy önvezető autó is tud tévedni, és egy autonóm fegyver is, és egy autonóm mesterséges intelligencia alkalmazás is tud tévedni, de bizonyos helyzetekben ez már jobb, tehát jobb találatok vannak, mint az embereknél.
De ön nem csak erről tartotta az előadást, katonai felhasználás tekintetében gondolom.
Nem. Hát nyilván más alkalmazások is vannak, tehát a döntés támogatásnak, tehát katonai döntéseknek, vagy egyébként nem csak katonai, de döntéseknek az előkészítéséhez, támogatásához. Ha nagyon sok helyről jön be információ, annak ugye az egységesítés és a feldolgozása úgynevezett fúziós központokban, amely megint csak mesterséges intelligenciát alkalmazva bizonyos előrejelzéseket tud adni, hogy ha ilyen meg olyan meg amolyan helyzet alakul ki, akkor mi várható, mik lehetnek a következmények, amelyeket esetleg egy ember nem is feltétlenül lát át olyan hamar, mint bizonyos helyzetekben egy robot.
De végülis az önök tudásmenedzsment részlege azzal is foglalkozik, hogy adatbányászat, tehát az azt jelenti, hogy az én értelmezésemben laikusként, hogy önök olyan rendszereket, vagy nem tudom, gépeket, vagy automatákat, vagy majd elmondja, hogy miket hoznak létre, amelyek segítségével, keresőszavakkal, egyebekkel olyan lényeges dolgokat tudnak beszerezni katonai területen a felhasználók, amihez másképp nem jutnának hozzá, vagy csak nagyon nagy nehézség árán.
Hát a dolognak az a lényege, az ilyen alkalmazásoknak, hogy bár a gép még mindig messze nem éri el általában az emberi képességet, viszont hihetetlenül gyors tud lenni, és nagy mennyiségű adatot tud feldolgozni, adott esetben sokkal többet és gyorsabban, mint az ember. Tehát ezeket a folyamatokat lehet automatizálni, sőt...
Ezek egészen... ilyen szavas keresőprogramok, hát de hallottam a hangulati keresőprogramról.
Hát nem csak szavak, mondjuk a szavak a legegyszerűbbek, itt inkább, ha már akkor olyasmiről van szó, hogy úgynevezett szemantikai alkalmazásokat lehet készíteni, ahol nem csak a szóra, hanem a szónak a szinonimájára, az ellentétjére, vagy a esetleges olyan kategóriáknak az együttes kezelésére. Mondok egy példát, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy barkás szerszámot keres, akkor egy ilyen alkalmazás tudja, hogy a kalapács, a reszelő, a fúró, a csavarhúzó, az mind barkás szerszám, ami egyébként karaktersor, tehát formailag, szintaktikailag nem felismerhető. Ilyet a Google például nem ismer föl, de vannak olyan alkalmazások, amelyek ilyen típusú hierarchikus struktúrákat egyben tudnak alkalmazni, ha persze megtanítják őket. Tehát ugye ez is a mesterséges intelligencia lényeg, hogy először meg kell tanítani.
Ami abból fakad, hogy megismerem, hogy valami hogy működik eredetileg.
Hát,
tehát a saját agyam tevékenységét ismerve tudom megtanítani.
Rengeteg példát kell, nagyon sok példát kell bevinni, és hogyha kellő mennyiségű példa, úgynevezett tanítóadat kerül a rendszerbe, és a rendszer maga jó, és jól működik, akár azt is mondom, például etikusan működik bizonyos esetekben, ez is egy téma, akkor idő után már önmaga felismeri, mint ahogy egy gyereknél is, ugye, hogyha sokat lát egy orrot, akkor idő után felismeri, hogy az orr az alak az egy orr, és nem mondjuk egy fül. Tehát egy idő után megtanulja, mert egy párszor már látta, és utána megtanulja. Ilyen értelemben azt kell mondani, az egyik legmodernebb irányzata a mesterséges intelligencia kutatásnak, úgynevezett több rétegű neurális hálóknak a területe, ahol pontosan ugye a neurális háló, tehát úgy működnek ezek az egyes elemek, mint az agyban a sejtek, a neuronok, innen is van neve, tehát próbálják az agynak a működését szimulálni. Ezek például most nem szigorúan, mivel katonai alkalmazás, de ott is van, például a nyelvészeti területen, a szövegfeldolgozásban 2016-tól mondhatjuk azt, hogy megjelent a szakmában az olyan fordítórendszereknek a használata, amely ilyen bonyolult nyelveket is képes fordítani, mint angolról magyarra, vagy magyarról angolra, mint például
a magyar,
vagy az arab, mert a magyar egy rendkívül nehezen kezelhető nyelv, különböző okoknál fogva, és a korábbi alkalmazások nem nyújtottak kielégítő hatékonyságot, de ezek az úgynevezett mély neurális hálók már erre képesek voltak. Ez 2016-ban jelentette be a francia Sistra, és 2017, azt hiszem február márciusában a Google.
Tehát itt
és
akkor
jöttek a többiek.
De akkor itt van egyfajta verseny is, nem?
Hát hogyne, persze. Hát ez egy hatalmas piac.
Mi magyarok hol állunk ebben a versenyben?
Hát tudomásom szerint vannak kísérletek arra, magyar származású kutatókkal, akik most tudomásom szerint nem élnek Magyarországon, az MTA Nyelvtudományi Kutatóintézetében dolgoztak, most aztán kim vannak Beneluxban valahol, akik fordító alkalmazásokat csinálnak ezekkel a technológiák. A korábbiak voltak, csak más területen is, csak ezek talán nem voltak annyira sikeresek, hogy iparszerűen lehetett volna őket használni.
Csak kicsit felemelkedek.
Nem akarok senkit megsérteni.
Ja. Kicsit felemelkedek, és azt mondom, hogy a mesterséges intelligenciák tekintetében hol áll Magyarország. Tehát akár az adatbányászatban sorolhatnánk azokat a területeket, amelyekről idáig szó volt meg, amiket idáig kihagytunk.
Hát ugye Magyarország egy kis ország, ezek egyrészt elég hogy olyan beruházás igényes területek. Másodszor, ami nagyon fontos, hogy Magyarországon ahhoz, hogy jól működjön, nagyon sok tanítóadat kell. Most Magyarországon ugye kevés az adat, mert kicsi az ország. Tehát hogy ebben Kínának az az óriási előnye, hogy ott egy 1,5 milliárdos populáció van, tehát rengeteg tanítóadat a rendelkezésre, több, mint például Amerikában. Ezért is számolnak az, hogy a kínaiak esetleg még sokkal erősebbek lesznek mesterséges intelligenciában, mint az amerikai, legalábbis behozzák őket. Magyarország is van, tehát bizonyos területeken, például optikai felismerésben a Staki és néhány magáncég mutat föl jelentős eredményeket. Szövegfeldolgozásban a Szegedi Egyetem, ugyancsak a Staki, talán ők a legjelentősebbek, most nem itt eszembe más, nem akarok senkit megsérteni.
Hogy a hallgatóknak segítsünk, egy picit meglazítsunk is az eddigi témakörök kipihenésében, hogy ön azt mondja, meg is mutatta, hogy a mesterséges intelligenciának köszönhetően mondjuk egy államelnök, Obamát mutatta egészen konkrétan, ugye volt egy ilyen példa a videón, Obama szájába adtak olyan dolgokat, amiket nem is mondott soha életében, tehát nem úgy volt, hogy összevágták a korábbi beszédekből a mondatokat, és ránézve erre a videóra valóban úgy gondoltam, hogy Obama szól, de meg lett mutatva mellette egy ember, aki Obama helyett beszélt, csak rá volt applikálva, vagy hogy volt?
Igen, hát ezt a videót bemutattam a konferencián. A dolog, ez a technológia úgy, hogy deepfake, tehát ez a hamis hírnek egyfajta vizuális változata. A technológiának az a lényege, hogyha kellő mennyiségű és minőségű fotót meg lehet valakiről szerezni, akkor ezeket a fotókat betáplálva épp egy ilyen mesterséges intelligencia alkalmazás behelyettesíti az illetőnek mondjuk például ezekben a fejét valaki másnak a fejével, egészen odáig egyébként hangra is alkalmas, tehát a szájmozgást követi, mintha, tehát ahogy a másik beszél, ugyanúgy mozog ennek a virtuális, tehát ilyen mesterséges fejnek a mozgása, ami egyébként szinte a felismerhetetlenség, hát ez látszott a videón, a felismerhetetlenségig hasonlít az eredeti, aki éppen volt ugye amerikai elnök, aki olyat mondott, amit egyébként életében nem mondott volna, direkt extrém példával illusztrálták, hogy látszon, hogy nem ő mondhatta a dolgot. Ugyanez igaz egyébként a hangra is. Tehát ennek a jelentősége az, hogy gyakorlatilag bizonyítékot lehet olyan módon hamisítani, ami eddig megállt a bírósági vizsgálatot, így van, és most már lehet olyan videót gyártani, mint hogyha valaki valamit csinált volna, pedig nem is ő csinálta, hanem egyszerűen behelyettesítették az arcát. Mondjuk a technológia abban az értelemben nem egészen új, hogy hát, ugye nem szép mondani, de hát mondjuk egy régi játék volt, hogy hollywoodi színészeknek a fejét rá applikálták pornószínészeknek a testére, és hát így nem szalonképes videók keletkeztek. Ezek aztán a nagyobb honlapok, illetve portálok kitiltották őket.
Mert etikai kérdéseket is felvett már. Hát, ja. Szóba hozta Kínát. Ezen a bizonyos konferencián, a Közszolgálati Egyetemen volt egy előadó, most azt keresem, hogy ki volt ő egészen pontosan, aki a kínai gyakorlatot mondta, aminek ugye az a lényege, hogy Kínában már működnek olyan rendszerek, amelyek segítségével hát finoman szólva lehet osztályozni a polgárokat, hogy ki a pozitív, ki a negatív, de ugye emögött egy csomó olyan információ, hogy mit szokott enni, mit szokott csinálni, mit szokott nézni, stb. Tehát óriási mélységek és etikátlanságok is vannak ebben a világban ezek szerint.
Hát ugye a kolléga kína szakértő, én csak felületesen ismerem a témát, de azt lehet tudni, hogy igen, a kínaiaknál ez, mint ahogy említettem, rendkívül fejlett a mesterséges intelligencia kutatás, és ennek az egyik területe, mondjuk a mi fogalmaink szerint egy orwelli világnak a megvalósulása, elsősorban Kína észak-nyugati, tudomásom szerint észak-nyugati részén, ahol hát olyan vallási alapon esetleg lázongásra számítanak, vagy nagyobb fokú elégedetlenségre, és ott ezek elsősorban alkalmazzák ezeket a rendszereket. Ennek az a lényege, hogy minden humán, amit csak lehet, mindenféle humán megnyilvánulást digitalizálnak, és utána a digitális leképezést utána ilyen mesterséges intelligencia eszközökkel feldolgozzák. Tehát például figyelik az arcát, hogy merre jár. Vagy nézik,
ugye ez azt jelenti, hogy nagyon jól működő arcfelismerő rendszerek
így van,
vannak.
Egészen kiváló minőségű arcfelismerő rendszerek vannak, de mindegy, az utcán gyakran végig lehet követni. Most egyébként Londonban is rengeteg, szeretném megjegyezni, hogy Londonban is rengeteg kamera van. Nem tudom, hogy a brit kamerarendszer ugyanilyen hatékonysággal működik-e, mint a kínai, hát erről nyilvánvalóan nincsen adat. Itt inkább azt kell felvetni, mondjuk, ami igazán etikai kérdés az, hogy amit begyűjtöttek adatot, azt mire használják? Van-e civil kontroll, vagy nincs ezzel kapcsolatban?
Hát ugye most azt olvasom, itt megtaláltam ezt a bizonyos részt, az összefoglalója ennek a konferenciának, hogy 2020-ra Kínában az egész országra vonatkozóan társadalmi kreditrendszert vezetnek be, figyelik az emberek lépését, bankkártya adatokat vizsgálnak, egészségügyi kortörténethez is hozzájut majd ez a bizonyos rendszer, és gyakorlatilag ebben az új rendszerben az emberek pozitív értékelése előnyöket, negatív rangsorolása pedig hátrányokat jelent majd számukra.
Hát én a társadalmi megítéléséről kevesebbet tudok, de azt tudom, hogy ilyen alapon, tehát ahogy mondtam, ugye az emberi megnyilvánulásokat elektronikusan leképezik, digitalizálják, ezt feldolgozzák, és utána osztályozzák az embereket különböző szempontok szerint, és aki sok jó pontot kap, az kaphat útlevelet, mehet külföldre, esetleg előléptetik, aki meg hát fekete pontokat kap, az meg esetleg nem kap útlevelet, vagy egyéb hátrányokat kell, hogy elszenvedjen az életben, és mindezt tulajdonképpen való robotok készítik, tehát mesterséges intelligencia alapú rendszerek készítik elő, ezeken a szenzorokon, különböző érzékelőkön keresztül az élet legkülönböző formát, hogy mit néz a tévében, ugye, hogyha a központi az adó, tehát lekérdezi, mit ajánlnak neki, mit olvas, stb.
El nem tudom képzelni, hogy mi lenne abban az esetben, hogyha ez terroristák kezébe kerülne, vagy valami ehhez hasonló rendszer, hát terroristák kezébe kerülne.
Ez a kérdés mondjuk messze vezet. Személy szerint én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma nem az, hogy ilyen rendszerek kiépülnek, még az sem feltétlenül, hogy a rendszereket használják. A legnagyobb probléma az, hogyha ezt úgy használják, hogy nincs megfelelő kontroll e fölött. Mert ugye az emberek egyfajta, és én most nem a kínaiakat szeretném védeni, sem támadni, ez nem az én feladatom, de ugye az emberek egyfajta biztonságot várnak el. Az emberek elvárják azt, hogy ne legyen terrortámadás, ne robbanjon az utcán semmi, ne legyen gáztámadás a metróba, stb. Na most ennek a megvalósítására vannak bizonyos szervezetek, szervek, amelyeknek az a feladat, hogy ezt megvalósítsa. Erre pedig információra van szükség, és ki kell szűrni a deviáns elemeket. Ez pedig a mai viszonyok között bizonyos elektronikai rendszerek nélkül nem lehetséges. Itt mondjuk a törvények általában, ugye már ahol egyáltalán ilyen vonatkozó korlátozások vannak, ezek általában korlátozzák ezeknek a kifejlesztését, használatát, az adatoknak a kezelését, sokszor mesterségesen is, ahhoz, hogy a célból, hogy az államnak a hatalma az egyén fölött ne legyen túlzottan nagy, és a személyiségi jogok védve legyenek. Én azt látom, hogy ez az én személyes véleményem, amit biztos nagyon sokan vitatnának, hogy a világ abba az irányba megy el, most függetlenül a kínaiaktól, hogy egyre több mindent fognak elektronikusan kontrollálni, ezzel párhuzamosan, ha megvan a kellő civil kontroll, akkor ez nem jelent veszélyt a társadalomra. Ha nincs meg a civil kontroll, akkor viszont igen.
És hogyha mindez egy terrorista szervezetnél bukkan föl, tehát ők használnak mesterséges intelligenciákat, annak azért beláthatatlan következményei lehetnek, nem?
Hát nagyon sok minden nyílt, tehát szerintem már most is nagyon sok mindenhez hozzáférhetnek. Miért ne férhetnének hozzá? Az interneten rengeteg minden letölthető. És azért ma már hát nem tudom melyik terrorszervezetre gondolunk éppen, de hát nagyon sokan egyébként Amerikában szereztek doktorátus, aztán visszamentek és elkezdtek működni.
És valamit összerakni.
Valamit összerakni.
Abból, amit tanultam.
Igen, és ennek a tevékenységnek a felderítése és semlegesítése is elektronikai eszközöket igényel. Tehát még egyszer mondom, nem az a legfontosabb, hogy ezeket kiiktassuk és megkössük az államnak a kezét, hanem az a legfontosabb, hogy az államnak a működését megfelelő civil kontroll ellenőrizze, hogy ne használják ki a polgárok ellen, hanem valóban nemzetbiztonság és rendvédelmi használatra, célokra használják.
Hogy a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, a beszélgetés elején a katonai felhasználást néztük át, igen. Azért visszakanyarodnék a katonai oldalhoz, ugye a robotok, amelyek egyre inkább megjelennek a hírekben, hogy nem tudom, talán Amerikában 2000 robotból szeretnének összerakni egy hadsereget. Tehát a robotok világában is ott lesz előbb-utóbb a mesterséges intelligencia.
Hát a robotok világában most is ott van a mesterséges intelligencia.
De ilyen szinten, itt hogy akár tudnak haderőként föllépni valahol.
Most is lépnek fel haderőként, tehát csak gondoljunk a drónokra, a drónrajokra, ahol a drónok, ugye egy rengeteg kis drón, vagy nem is olyan kis drón, egymással párhuzamosan működik, és ezek egymást kontrollálják és szinkronizálják a működéseket. Itt a dolognak a lényege az az, hogy a végső döntést, mielőtt öl, ezt ember engedélyezze, vagy ne?
Van-e szabályozva?
Szerintem nincs.
Ez a kérdés.
Nem tudok róla, hogy lenne. Azt tudom, hogy például vannak olyan amerikai nagyvállalatok, ilyen például Google, amelyik etikai alapon megtagadta azt, hogy ilyen rendszereket fejleszten. De ismereteim szerint talán kísérletek vannak erre vonatkozóan, de hogy nemzetközi egyezmény arra, hogy a mesterséges intelligencia használatát korlátozzák, ilyen területen ismereteim szerint nincs, de remélem, hogy nem tévedek.
Ugye a beszélgetés elején elmondtam még, amikor stúdión kívül beszélgettünk, hogy azért attól, hogy a civil szféra nem áll emögé a fejlesztések mögé, még nem kizárt, hogy a katonai oldal
egyáltalán
megcsinálja.
Egyáltalán nem kizárt. Meggyőződésem, hogy a katonai alkalmazásokat fejlesztik, csak ha a civil nem csinálja, akkor megcsinálják a katonát. Mondjuk Amerikáról van most szó. Nem tudok arra, hogy Magyarországon ilyen működne.
De az is érdekes, amit mondott nekem, hogy hogy működik a világ, hogyha Amerika megcsinálja majd a, nem tudom, az orosz, de lehet, hogy az orosz azért csinálja meg, mert nem bízik Amerikába, hogy Amerika nem csinálja. Hát ez, tehát van egy ilyen furcsa logikája.
Hát ez igaz, de ez nem csak a mesterséges intelligenciára igaz, ez minden fegyverre igaz. A rakétáktól kezdve a műholdakig, a tengeralattjárókig, mindenhol az van, hogy nem bízom a másikba, hogyha a másik hátam megcsinálja, én meg lemaradok, akkor inkább csinálom én is. Hát ez hívják fegyverkezési versenynek.
Visszatérve még a civil felhasználásra, ugye a különböző felismerő rendszerekben is jól lehet használni, tehát egészségügyben ezeket a mesterséges intelligenciákat, tehát egészen pontosan meg lehet mondani, hogy hol van a daganat, nem? Például.
Hát igen, az közismert, hogy például a röntgendiagnosztikában, erre vannak publikációk, a röntgendiagnosztikában nagyobb pontosságú eredményt tudnak hozni mesterséges intelligencia alkalmazású, tehát ilyen képfelismerő rendszerek, mint ahogy a radiológusok. És hát van ilyen pletyke, a radiológusok félnek is, féltik is már az állásokat. Vagy egyébként ugyanez igaz a kamionsofőrökre is, ugye félnek, hogy elveszel, mert robot sofőr lesz, tehát önvezető kamionok fognak működni, legalábbis az autópályákon, és előbb-utóbb valószínűleg nem csak az autópályákon, és nem csak a kamionok. Tehát ez valószínűleg ezek az alkalmazások egyre jobban el fognak terjedni, ahol a gép jobban tud csinálni, mint az ember. Van egy olyan elképzelés, vagy egy olyan teória, hogy 2045-re nagyobb intelligenciájú mesterséges intelligencia alkalmazások lesznek, vagy komplex rendszerek lesznek, mint amit az ember tud produkálni. Tehát magyarán szóval a gép meg fogja haladni az embert. Mint ahogy ma már megveri sakkban, vagy megveri góban, vagy néhány más területen.
Vadász Pál, a Montana Tudásmenedzsment Kft. Ügyvezetője. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Eddig tartott az Erkély. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirádió. Ahol otthon van.